Elnök úr, tisztelt hallgatóság! Én egy olyan témát választottam, amely kicsit, meg kell mondjam, távolabb tőlem, hiszen önmagában ez a 68-as időszak. Nekem, aki hivatalszerűen a két háború közötti történelemmel foglalkozom, messze van, és általában jó magam is politika történettel szoktam foglalkozni, még az előadásom témáját, tulajdonképpen előadásom inkább a tudománytörténetbe illik bele. De úgy gondoltam, hogy egy konferencia, amely a Fórum Kisebbségkutató Intézetben zajlik, talán ne érjen anélkül véget, hogy ne beszéljünk a szlováki-magyar tudományosság 68-as gyökereiről, hiszen ha nem szoktuk emlegetni, nagyon sok minden, amivel ma rendelkezünk, annak a gyökere 68-ig visszanyúlik, így tulajdonképpen tudományos intézményrendszerünk gyökere is visszanyúlnak 68-ban. A szlováki-magyar tudományosságnak a története jó részt máig feltáratlan. Vannak feltárt egyéni életpályák, köszönhetően például az olyan tudománynépszerűsítő munkáknak, mint amilyet Laca Tihamér művel. Van néhány egyéb életpályát feltárva, talán ennek a legjobb példája Aranya Lászlónak a munkásság, akinek az életét, tudományos tevékenységét a Fórum Intézet 2 évvel ezelőtti programja tárta fel, és egy nagyon szép kötetben ismertette is az olvasó közönséggel. És tulajdonképpen szerencsétlen egybeeséssel épp a mai napon zajlik egy hasonló rendezmény Ipoly-Szalkán, ahol Turce Lajos életpályáról van szó. Tehát vannak egyéni kísérletek, de összességében, összefüggéseiben a magyar tudományosság még nincs feldolgozva. Amit erről a témáról tudunk, az jó részt a már említett Turcell Lajosnak köszönhetjük, aki több tanulmányában foglalkozott vele, illetve nagyon sokat köszönhetünk ebből a szempontból Popé Gyulának, aki megírta a két háború közötti korszak legfontosabb tudományos intézményeinek, a Masaryk Akadémiának a történetét. Turcell Lajos már jó néhány évtizede írta meg a tanulmányait, azt kell azonban mondani, hogy amit ő akkor leírt, például a két háború közötti szlovákia-magyar tudományosságról, azok a megalapítások a mai napig érvényesek. Azt írja például, idézem: a két világháború közötti tudományos életünk a kisebbségi szellemi élet leggyengébb része volt. És ha folytatjuk Turcell olvasását, akkor megkapjuk a választ arra, hogy miért volt ez így, idézem ismét: az igényesebb tudományosság kialakulása megfelelő központi intézmények, egyetem, akadémiai intézetek, országos könyvtár, szakbibliográfiák, tudományos folyóiratok, tudományos társaságok, állami dotációk, ösztöndíjak hiányában nehezen képzelhető el. Márpedig ezeknek a kívánatos nemzeti kisebbségi tudományos intézményeknek a nagy része mindvégig hiányzott, és ami átmenetileg megvalósult belőle, az sem tudományosan, sem anyagilag nem volt kellőképpen megalapozott. És mennyire igaza van Turcell Lajosnak? Hiszen nem voltak a két háború között tudományos intézményeink. A Masaryk Akadémia ugyanannak indul, de a politikai megosztottság tulajdonképpen megakadályozta, hogy betöltse ezt a hivatását. Voltak tudomány népszerűsítő társaságaink, mint például az Uránia Társaság. De nem voltak tudományos folyóirataink, ha a nemzeti kultúrának a 3 évét nem tekintem annak. Nem valósulhatott meg semmi egy tudományos intézményrendszer kiépítéséből. És aztán jött a második világháború, és jött a második világháború utáni korszak, amikor nemhogy tudományos intézményrendszerről nem álmodhatott a szlovákia-magyarság, hanem a saját létért kellett küzdeni. 1948 után ismét nem történtek lépések ebben a tekintetben, hiszen mindent a párt helyettesített, amely egymagában volt párt, érdekvédelmi szervezet, és egymagában volt tulajdonképpen tudományos intézmény is. Így tulajdonképpen csak egyéni életpályák voltak, és hogy a szlovákia-magyar tudományosság nem halt meg teljesen, az gyakorlatilag ismét 68-nak köszönhető. Természetesen 68 nem tekinthető önmagában. Ha 68-ról beszélünk, akkor tudatosítanunk kell, hogy 68 egy folyamatnak a végén van. Annak a folyamatnak a végén, amely valamikor a 60-as évek elején 62-63 táján, és amely folyamatnak azt a nevet szoktuk adni, hogy desztalinizáció, a sztalinizmus lebontása, amelyre Csehszlovákiában meglehetősen megkésre kerül sor. Ennek a folyamatnak a végére tett pontot 68. És amikor a szlovákia-magyar tudományosságról beszélünk, akkor sem szabad csak 68-ba elkezdenünk, hanem vissza kell menni a 60-as évekbe. És ami nagyon fontos, a csemadoknál kell elkezdenünk. A csemadok olyan, mint Gogol köpönyege tulajdonképpen, minden abból bújt ki Szlovákiában, ami történt az 1948 után. Így a csemadok már Árpád által említett 60-as években beterjesztett javaslatai, amely arra irányultak, hogy változtassanak a szlovákiai magyar kisebbség jogállásán, több esetben is tartalmaztak olyan utalásokat, amelyek a tudományossággal függtek össze. Így az 1963. szeptember 30-án megfogalmazott javaslat, amelyet a Szlovák Nemzeti Tanácsnak küldtek el, az kiemeli azt, hogy a csehszlovákiai magyarság irodalmi, történelmi, politikai és művészi hagyományainak kutatásával, felgyűjtésével, tudományos feldolgozásával foglalkozó 5-6 fős tudományos csoportot kell létrehozni. Szintén a 60-as évekhez kapcsolódnak az első kezdeményezések például a néprajzban, amelynek a motivációját az jelentette, hogy megalakult a Népes című népes nevű néprajz vagy néptanscsoport, és természetesen a Népes kapcsán megindult a néprajzi gyűjtés. És egy-egy gyakrabban találkoztak szembe ezek a gyűjtők azzal, hogy nem csak gyűjteni kell a néprajzi emlékeket, ha ezeket a néprajzi emlékeket fel kell tudományosan dolgozni, ezeket archiválni kell. És ennek kapcsán már a 60-as évek közepén felvetődik a csemadokon belül, sőt ezt meg is fogalmazzák, hogy létre kellene hozni egy munkásmozgalmi múzeumot, egy magyar munkásmozgalmi múzeumot, de nem csak munkásmozgalmi múzeumot, hanem létre kellene hozni egy magyar néprajzi múzeumot Csehszlovákiában. Sőt a néprajzi tudományosság iránti igény már olyan erős volt, hogy 1967-ben a Csemadok Központi Bizottsága egyenesen a Szlovák Tudományos Akadémiához fordult azzal a kéréssel, hogy létre kellene hozni a Szlovák Tudományos Akadémia néprajzi osztálya mellett egy magyar kutatócsoportot. Pontosan megjelölték ebben a javaslatban, hogy hány főre gondolnak, milyen szakmai munkát kíván ez a kutatócsoport végezni. Nem tudok, sajnos nem találtam arra további adatokat, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia egyáltalán foglalkozott ezzel, feltehetően ad acta helyezték ezt a kérést, és nem történt ebben az irányban semmi. Szintén megindul 60-as évek vége felé már a nyelvészeti tudományosság, ami összekapcsolódik a Kazinci nyelvművelő napokkal, amelyet első ízben 1967-ben tartottak Kassán, és itt a 67-es kassai Kazinci napokon már megfogalmazták azt az igényt, hogy létre kellene hozni a csemadokon belül egy nyelvészeti szakcsoportot, amely a következő évben aztán meg is valósul. Szintén megindul a szociológiai kutatás a 60-as évek közepén, elsősorban Kardos Istvánnak köszönhetően, aki már 64-65-ben egy nagy szociológiai kutatást végzett, amelynek az eredményeit aztán 1967-ben az Irodalmi Szemlében közli is. Ezek nagyon érdekes eredmények egyébként, nagyon sajnálatos, hogy ennek és majd annak a későbbi kutatásnak, amelyet 67-68-ban végeztek el Kardosék, mai napig nincs nagy visszhangja a szlovákiai magyar tudományosságban, ugyanis nagyon sok érdekes megállapítás kiolvasható ezekből a szociológiai kutatások. És hát megindult az igény a történeti kutatások iránt is. Történelem mindig sajátos helyzetben van, hiszen ideológiai tudománynak tekintették a szocializmusban, és hát látjuk a mai világot, hogy ma is annak tekintik Szlovákiában. A történelemmel kapcsolatban óvatosabban fogalmazott a csemadok is. Pontos azonban azt tudatosítani, hogy a 60-as években a szlovákiai történettudományon belül megindul egy átrendeződés. Ez az átrendeződés elmozdult tulajdonképpen a nemzeti történelem kutatása irányában, annak kapcsán, hogy 62-63-ban megindul a szlovák burzsa nacionalistáknak a rehabilitása, és ez felveti annak az igényét, hogy akkor át kell értékelni a cseh-szlovák viszonyt. És még az olyan dogmatikus történészek is, mint például Milos Gosziorovszki, aki Novotnynak jó barátja volt, és 68 előtti, 60-as évek előtt is dogmatikusnak számított, meg utána is. Még ő is azt mondja ki a 60-as években írt tanulmányában, hogy a szlovák történelem, 20. századi szlovák történelemnek a vezérvonalát nem az osztályharc adja, hanem a cseh-szlovák viszony. Tehát felhívja akár a figyelmet. És ez, hogy a szlovákok elkezdenek foglalkozni a saját történelmükkel, természetesen felveti a magyar kisebbségen belül is azt, hogy akkor a mi történelmünket is át kell értékelni. Sajnos hivatásos történészek hiányában ez nem történhetett meg, vagy így mondanám, hogy a szépírókra maradt. Gondoljunk csak Rácz Olivérnek az ebben az időben írt regényeire, amelyben megpróbálja egy sajátos képét adni a szlovákiai magyar történelem bizonyos korszakainak. Dobos Lászlónak a munkáira, amelyben értékeli. Az itt ülő Mács Józsefnek az adósságtörlesztés című munkáira, amely mind tulajdonképpen ebből az ösztönzésből fakad, hogy hogy ha történészek hiányában nekünk szépíróknak kell megmondani, hogy mi is történt a szlovákiai magyarokkal. A szlovákiai magyarok történetének a tudományos feldolgozása pedig egy szlovák történészre, Juraj Zvarára marad, aki, ha jól emlékszem, 64-ben, 65-ben jelentette meg a Magyar Nemzetiségi Kérdés Megoldása Szlovákiában című munkáját, amely ugyan nyíltabban, a korábbiaknál nyíltabban beszélt a szlovákiai magyarok háborútan üldözhetéséről, de még mindig nem a teljes objektivitás igényéről. És így érkezünk el 1968-hoz. Árpád már beszélt a Csemadok 1968. március 12-i állásfoglalásáról, amely jó részt az akkor kidolgozás alatt álló CKP akcióprogramjának a hatása alatt született, és ami ebbe a programba a tudományosságból bekerült, az is tulajdonképpen szinte szó szerint ismételte mindazt, amit a CKP akcióprogramjában benne volt. Ezt mondta a tudományossággal kapcsolatban ki ez a március 12-i program, hogy idézem, szükséges a nemzetiségi lét szükségleteinek megfelelő tudományos és kulturális intézetek, munkahelyek és intézmények létesítése. Ez még egy nagyon általános megfogalmazás volt, de azokban a következő hetekben született állásfoglalásokban, amit ez a Csemadok javaslat elindított, már megjelennek a konkrétabb igények. Külön kiemelném például a Csehszlovák Írószövetség magyar szekciójának az állásfoglalását, amely egy nagyon fontos dokumentum, azt hiszem 68-nak és a mai napig nincs kellőképpen méltányolva, amely március 22-én keletkezett, amely már sokkal konkrétabban azt mondja, hogy szükség van egy nyelvtudományi, irodalomtudományi, történettudományi és néprajzi osztállyal működő országos magyar tudományos intézet és egy országos magyar könyvtár megalapítására. Nagyon konkrét, nagyon célra törő tervezet ez, amit az írók tettek. Elmondható tehát az, hogy már rögtön a prágai tavasz első heteiben megjelentek az igények egy önálló magyar tudományos intézményrendszer megfogalmazására, és a következő hetekben egyfajta vita bontakozott ki ebben a tekintetben, köszönhetően főleg a hét fórum című mellékletének, amely teret adott az ilyen vitáknak. Ebben a tekintetben említést érdemel például Böszörményi Jánosnak az írása, aki július 21-én foglalkozott ezzel a témával, feltéve olyan kérdéseket, amelyek tulajdonképpen mai napig aktuálisak. Hogyha lesz valaki a tudományos intézményrendszer, mi lesz ennek a célja, és ami a legfontosabb, kik fogják azt művelni? Van-e olyan szlovákiai magyar tudományos szakembergárda, aki megfelelő töltetet tud ennek adni? És várjuk be, hogy amikor 90-ben eljött az idő, hogy megint valamit kialakítsunk, ismét ezekkel a kérdésekkel kerültünk szembe, és ma is ezzel a kérdéssel kerülünk szembe a Magyar Egyetem kapcsán, hogy van-e elég szakképzett emberünk, aki be tudja tölteni ezt a szerepet. Még fontosabb talán az a tervezet, amelyet szintén a Hét Fórum című mellékletében a Csemadok Tudományos Szakbizottsága jelentetett meg augusztus 4-én, amely tulajdonképpen egy komplex szervezete volt a szlovákiai magyar tudományosságnak. Kiterjedt a néprajzra, a szociológiára, a nyelvtudományra, a pszichológiára, a történelemtudományra, az irodalomra. Valószínűleg több szakember, lehet, hogy a vitában majd kiderül, hogy kik dolgozták ezt ki, valószínűleg több szakembernek a munkája. Egyet tudunk, hogy a néprajzi részt, ezt Liszka Jóskának tudjuk, Kósa László neves magyarországi néprajzos dolgozta ki, hogy a többi részt kidolgozta ki, jól magam azt nem tudtam meg. Ez a tervezet két alternatívát vett fel. Az egyik alternatíva az lenne, hogy egy teljesen önálló tudományos intézmény jönne létre, amelyet esetleg úgy hívnának, hogy Csehszlovákiai Magyar Tudományos Akadémia, de szépen hangzik, illetve Nemzetiségi Tudományos Akadémia. A másik alternatíva szerint ez az intézet a Szlovák Tudományos Akadémia keretein belül jönne létre egy olyan címmel, hogy Nemzetiségi Kutatóintézet. Egyébként érdemes elolvasni ezt a javaslatot, ebben a tervezetben aztán szép lassan lebontják az, hogy mi lenne az egyes tudományágaknak feladata. Elsősorban azokra a szakterületekre koncentrálva, amelyek valamiképpen a szlovák-magyar tudományosság határterületei mozognak, így például az irodalomtudományi szakosztálynak a feladata az lenne, hogy elsősorban a szlovákiai-magyar irodalommal foglalkozna, a magyar irodalomnak a cseh és szlovák recepciójával, a nyelvtudománynak foglalkoznia kellene a kontaktus jelenségekkel, és így tovább. És nagyon érdekes az, amit tulajdonképpen a történettudománnyal kapcsolatban ír ez a tervezet, ugyanis ez a tervezet láthatóan a hatása alatt van azoknak a vitáknak, amelyre ismét Árpádnak tett említést, hogy az előző hetekben egy nagyon éles és olykor sértő hangú vita bontakozott ki a szlovák sajtóban a szlovákia-magyarok történetéről. És ezért ez a tervezet tulajdonképpen azt mondja ki, idézem, hogy ennek a történelmi szakosztálynak a feladata nem lenne más, mint hogy a csehszlovákia-magyarok történetének tudományos, marxista feldolgozásával felszámolni a magyarsággal szemben tanúsított érdektelenséget, közönt a sokszor politikai meggondolásból eredő tudatos ferdítéseket. Egyébként érdekes meghatározását adja az a szöveg a szlovákiai magyarok, tehát megpróbálja definiálni, hogy mi az, hogy szlovákiai magyar. Nagyon érdekes egyébként, így leválasztva tulajdonképpen az összmagyarságról, azt mondja ki, szó szerint ez a javaslat, hogy a szlovákiai magyar az sajátos mentalitású és lelkiségű, politikailag széles látókörű magyarra változott, mással lett, mint a magyarországi magyar. Érdemes ezeken elgondolkozni egyébként. Azt kell elmondani, hogy ez az állásfoglalás augusztus 4-én tehát meglehetősen rosszkor jelent meg, hiszen a következő hetek már nem a tudományosságról szóltak, jött a megszállás, és tulajdonképpen a szlovákia-magyar közéletben is más problémák voltak fontosak, úgyhogy 68 második felében a tudományosság elveszik az egyéb problémák mögött, nagyon kevés említést találni a sajtóban róla. A legfontosabb említésre méltó dolog, ami tulajdonképpen ehhez az időszakhoz kapcsolódik, megint egy máig kevés figyelmet kapó jelenség, egy értelmiségi találkozó. Arra ma én is emlékszem, hogy 89 után milyen divatja volt az értelmiségi találkozóknak. Úgy látszik, mikor egy kicsit szabadabbá válik a légkör, mi értelmiségek mindig meg akarjuk váltani a világot. Hát ez történt 68-ban is, 68 novemberében, a Csemadok szervezésében Ótatra Füreden szerveztek egy szlovákia-magyar értelmiségi találkozót, hova a Csemadok járási választmányával összeegyeztetve 150 szlovákia-magyar értelmiségit hívtak meg, ebből 100 részt is vett ezen a tanácskozáson. Egyébként, ha megnézzük a résztvevőket, nem is a neveket, hanem a foglalkozásukat, akkor érdekes szociológiai következésre juthatunk, hogy kik is a szlovákia-magyar értelmiségiek. És többségében pedagógusok, újságírók, mezőgazdasági mérnökök. És hát aki a leginkább hiányzott belőle, azok a tudományos szakemberek. Akinek akkor is már leginkább hiat láttunk. És ezen az értelmiségi találkozón, ahol elsősorban más problémák rezonáltak, Teleki Tibor felvetése kapcsán döntés született arról, hogy a Csemadokon belül létrehoznak egy tudományos tanácsot, és ennek az előkészítő bizottsága létre is jött ezen az értelmiségi találkozón. Aztán a következő említésre méltó esemény a Csemadok 10. rendkívüli országos közgyűlése 1969. március 17-én. Ezen a közgyűlésen már látszanak a változások, hiszen tudjuk, hogy már kezdődik, már épp indul a normalizáció 69 tavaszán, ezért már a közgyűlés is, amellett, hogy még mindig támogatja egy külön csehszlovákia-magyar tudományos intézményrendszer megalapítását, inkább már a hangsúlyt arra helyezi, hogy ha nem lesz egy ilyen intézményrendszer, akkor a Csemadokon belül kell létrehozni tudományos társaságokat. És ez a 10. közgyűlés, amikor konkretizálja a programját nyáron, abban már konkrétan benne van az, hogy 69 végig létre kell hozni a nyelvészeti társaságot, létre kell hozni a történeti társaságot, létre kell hozni a néprajzi társaságot, és mivel a szociológia volt a leginkább hátrányban lévő tudomány, mert nem voltak szakemberek, a szociológia társaságot 70 végéig kellett volna létrehozni. Ezek a társaságok egyébként a következő hónapokban létre is jönnek. Megemlíteném például, hogy a nyelvészeti társaság, a Csemadokon belül nagyon élénk tevékenység volt, nyelvészeti tevékenység. Sima Ferenc vezetésével volt egy nyelvészeti szakbizottság, és ennek különböző szakosztályai voltak. Volt például toponímiai szakcsoport, amelyet Teleki Tibor, illetve Teleki Tiborné vezetett. Volt nyelvi terminológiai szakcsoport, amelynek keretén belül például Csuka Gyula ekkor kezdték kidolgozni annak a szlovák-magyar mezőgazdasági szótárnak az anyagát, amelyet ismerünk. Volt dialektológiai szakcsoport, volt sajtónyelvi Fukári Valéria vezetésével, és még további szakcsoportok voltak. És ennek köszönhetően a nyelvészeti társaság jött a legkorábban létre, 1969. május 23-án Pozsonyban, 27-en jelentek itt meg, és a 27 résztvevő megválasztotta a nyelvészeti szakcsoport elnökének, tiszteletbeli elnökének tulajdonképpen Dobos Ferencet, és az ügyvezető elnöke pedig Sima Ferenc lett. A tudományos titkári tisztséget Jakab István töltötte be, és a vezetésében pedig ott volt akkor Szlovákia magyar nyelvészetének minden jelentős alakja, Zeman László, Teleki Tibor, Zsilka Tibor és így, és meg mások is. A néprajzi szekció is viszonylag aktív tevékenységet fejtett ki már 68-ban, 67-től rendszeresen szerveztek tulajdonképpen ilyen néprajzi táborokat Szlovákia különböző helyszínein, és ennek köszönhetően 69. november 29-én alakulhatott meg a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság a Csemadok székházában. A vezetője ennek a társaságnak Marcel Béla lett, alelnöke Csáhy Bertalan, titkára pedig Alk Tibor. El kell mondani, hogy a néprajzosok kezdetben talán a legaktívabb tevékenységet fejtették ki, aztán a 70-es évek elején, mikor már a Csemadok is úgynevezett normalizációs Csemadok lett, gyakorlatilag szép lassan elsorvasztották ezt a néprajzi társaságot, és gyakorlatilag már csak egy fajta szakbizottságként működhetett tovább. Lelkes tantosok integettek a tribűn felé, de igazából komoly munka már nem folyt a Csemadokon belül, komoly tudományos munka. Engem különösen érdekel a történelmi társaságnak a története, amiről talán legkevesebbet tudni, de hát én remélem, mivel itt ülnek olyan emberek, Kis József és Popé Gyula személyében, akik ott bálvaskodtak ennek a születéséről, talán majd a mai konferencián többet megtudunk. Az első lépést a Csemadok archívum szerint 69. június 20-án tették meg, amikor a Csemadokban azon kevés történészek közreműködésével, akik voltak, illetve néhány lelkes honismereti gyűjtőnek a közreműködésével összejött egy találkozás, és itt elhatározták, hogy megalapítják a történelmi társaságot, ami azonban meglehetősen késő, csak 70. április 18-án alakult meg. Én úgy gondolom, hogy a késedelme egyik oka legalábbis az archívumból, a Csemadok archívum anyagából az derül ki, hogy valamiféle felfogásbeli különbség volt. A Csemadok valószínűleg a honismereti amatőr mozgalomra akarta helyezni a hangsúlyt, tehát egyfajta helytörténeti kutatásokra, míg a jelenlevő hivatásos történészek inkább szakmai, tudományos munkát akartak volna végezni, és emiatt volt egyfajta véleménykülönbség. A társaságnak az elnöke hamar Kálmán lett, a társaság tagjai közé pedig többek között Püspöki Nagy Péter, Vadkerti Katalin, Popé Gyula, Kis József, Anics Kálmán, Csizmadia Dezső tartoztak. Mennyi ismert néve, és vannak közöttük elfelejtett nevek is, akikkel talán egyszer foglalkozunk kellene. Fennmaradt ennek a társaságnak tulajdonképpen az első éves terve is. Hát a korabeli viszonyokra jellemző, hogy a 1970-es évre például azt tervezték volna, hogy ünnepi akadémiákat kell szervezni a CKP által, vagyis még inkább a baloldali szociáldemokrácia által 1920-ban, decemberében tartott nagy sztrájkokra. A 71-es évre pedig a fő feladat az lett volna, hogy fel kell keresni a CKP magyar alapítóit, és ezekkel interjúkat kell készíteni. Ez nagyon fontos dolog, engem kifejezetten érdekel, hogy megszülettek ezek az interjúk, és megvannak ezek valahol, hiszen nagyon keveset tudunk erről a korszakról. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 1970-re nem csak az országon belül, a Csemadokon belül is felülkerekedik a normalizáció. 71 márciusától már a Fábri Varga és másik Varga által fémjezett Csemadok keretei között igazából nem maradt helye semmiféle önálló tudományos tevékenységnek. Az utolsó említésre méltó dolog tulajdonképpen az, hogy 1973-ban még felbukkan a Csemadok anyagokban egy tervezet, egy elég részletesen kidolgozott tervezet, amelynek a célja az lenne, hogy létre kellene hozni a Csehszlovákiai Magyar Tudományos Könyvtárat. Ez a tervezet, amely megvitatásra került a Központi Bizottságban, azt tartalmazta volna, hogy ez a könyvtár többféle feladatot ellátna, egyrészt gyűjtené szlovákiai magyar nyomtatványokat, könyveket, másrészt a nagyvilágban megjelent hungarikumokat, és részben átvalálna a Matica Szlovenska feladatot, egyfajta feldolgozási feladatokat is ellátna. Nem tudom, hogy a tervezetnek mi lett a sorsa, tudjuk, hogy ez a javaslat nem valósult meg. És mindahogy más dolgok sem valósultak meg abból, amit 1967, 68, 69-ben a Szlovákiai Magyar Tudományosság képviselő megálmodtak. És hogyha értékelnem kellene a végén, akkor el kellene mondanom, hogy az, ami 68-ban a Szlovákiai Magyarság köreiben történt, én úgy gondolom sokkal több annál, mint csak egy program, amit a Csemadok kidolgozott. Én úgy gondolom, hogy 68-ban egy rövid időre felvillant annak a lehetősége, hogy újra lehetne éleszteni azt a szlovákiai-magyar közösség életet, ami például a két háború között volt itt Csehszlovákiában. Hát egy teljesen a csehszlovák intézményrendszertől függetlenül, azzal párhuzamosan folyó teljes kisebbségi életet jelentette volna a tudományos intézményekkel, szakszervezeti mozgalommal, sőt önálló kommunista párttal, vagy azon belül külön csoporttal, tehát olyan dolgokkal, amiről 68 előtt nem álmodozhattunk. Az, hogy ez nem valósult meg, az nem a csemadoknak a hibája. Az bele volt kódolva, 68 kudarca bele volt kódolva magába 68-ba. Én úgy gondolom, hogy a létező szocializmus, ami akkor volt, belülről megreformálhatatlan volt. Ez nem lehetett. Egyrészt a rendszernek a jellege, másrészt azok a külpolitikai viszonyok, amelyek között Csehszlovákia létezett, nem tették lehetővé, hogy 68 győzzön. Másrészt ez a vereség szerintem bele volt kódolva 68 vezető személyiségébe. Én tudom, hogy van egyfajta nosztalgia Szoboda és Dubček iránt, de én úgy gondolom, hogy nem voltak alkalmasak erre a feladatra, a múltjukat tekintve, a Szovjetunióhoz való erős kötődésüket tekintve, a jellembeli tulajdonságokat tekintve nem voltak alkalmasak erre a feladatra. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy 70-71-ben a szlovákiai magyar tudományosság ismét szép lassan elalszik, és csupán egyéni teljesítmények vannak. Ha csak a saját tudományágamat mondom, Gyönyörű József, Vadkerti Katalin, Popé Gyula és itt tovább. Aztán 1989 azonnal meghozza a lehetőséget, hogy ismét valami újraéledjen. Tudjuk, hogy a mindenes, új mindenes gyűjtemény 1990-es számában rögtön van egy körkérdés a szlovákiai magyar tudományosság képviselőhez, hogy hogyan lehetne újraindítani. És jó részt, amit ott válaszolnak, ismét a 68-as tervek kerülnek elő. És aztán tudjuk azt, hogy happy end-del zárjam tulajdonképpen az előadásomat, hogy a 90-es évek végül is meghozták, igaz, hogy más formában, más körülmények között azt, amiről 68-ban az akkori szlovákiai-magyar értelmiség álmodozott, létrejött egy igazi szlovákiai-magyar tudományos kőintézmény, a Fórumintézetre gondolok. Ezen belül létrejött a Csehszlovákiai-Magyar Tudományos Könyvtár, amelyet ma úgy hívnak, hogy Bibliotheca Hungarica, és ma már van egyetemünk is. Odáig viszont még mindig nem jutottunk el, hogy a csehszlovák, vagy illetve a szlovák állam felismeri azt, hogy mi ugyanilyen adófizető polgárai vagyunk, mint a szlovákok, és megfelelően támogatna a dotálna is ezeket az intézményeket. Remélem egyszer majd ide is eljutunk, hogy állami támogatásból tudunk intézményeket, tudományos intézményeket alapítani. Köszönöm a figyelmet!